Kérlek benneteket a Bibliának az egyik levelére, a Péter apostol első levelére lapozzatok, és a második fejezet 5. versét tekintsük mindannyian. Így szól az ige, Péter első levél, a második fejezet 5. vers. Ti magatok is, mint élőkövek, épüljetek fel szellemi házzá, szent papsággá, hogy szellemi áldozatokkal áldozzatok, amelyek kedvesek Istennek a Jézus Krisztus által. Amen. Ez lesz ma az alapigénk, és ennek a mondandója vonalán fogunk körbe-körbe járni, és mindig ugyanoda visszatérni ezekre a gondolatokra, amit ez az ige hordoz. Nagyon megkapó az igében, ahogy Isten kijelenti itt a szíve szándékát. Tudjuk, hogy amikor újonnan születünk az ő szellemétől, akkor Isten azt kívánja, hogy elkezdjünk növekedni. Növekedni az élő igén, a tiszta, hamisítatlan tejen fogunk. Hogyha ezt rendszeresen magunkhoz vesszük, akkor ezek az élő kövecskéi Istennek, amiről itt ír, elkezdenek felépülni. Épülnek, épülnek, növekednek, és Isten szellemi házat akar belőlünk építeni. Ez a szellemi ház pedig feladatokkal szolgál Istennek. Nem csak úgy van tehát Isten királysága, hogy megszül minket, a családjának a tagjai leszünk, és aztán, hogy a szokott lenni az életben, felnövekszenek a gyerekek, és kirepülnek. És mindenki megy a saját dolgára, a saját életének a dolgait végzi, és néha-néha hazalátogatnak a szülőkhöz. De végül is mindegyik egy külön életet él, mondhatnánk. Saját életét éli. Isten országában ez nem így van. Istennek megvannak a szándékai, a tervei, a céljai az életünkkel, és miközben gondosan, figyelemmel kíséri ezt a növekedést, kifejezi a szándékait is, hogy mit szeretne tőlünk, úgynevezett szolgálatokat tervez a számunkra. Ez Istennek a szándékában benne van, kihallatszik, hogy szellemi áldozatokkal áldozzatok, ezért növekszünk szent papsággá. Épüljetek fel, mondja, szellemi házzá, szent papsággá, hogy szellemi áldozatokkal áldozzatok, amelyek kedvesek Istennek a Jézus Krisztus által. Akarunk-e Istennek a kedvében járni, ez a kérdés? Mert tisztán kinyilvánítja, hogy miért épít fel minket? Szolgálatot ad nekünk. Szolgálatokat kapunk tőle, mint hívők. Az Ószövetségben is kinyilvánította Isten már a szívének ezt a kívánságát, hogy legyen egy papság, amely szolgál felé. Így írja a Mózes második könyvében, nem kell minden igéhez lapozni, csak azért mondom, hogy később utána nézhessetek. A Mózes második könyvében, 19. fejezet 6. versében így szól Isten: és lesztek ti nékem papok, birodalma és szent nép. Ezt a kívánságát már akkor ki lehetett hallani Istennek, hogy egy papságra vágyott a szíve, egy szent papságra, méghozzá papok birodalmát szerette volna előhozni. Ezen munkálkodott már az Ószövetségtől kezdve. Nyomozzunk tovább, és nézzük meg, hogy ír a Biblia máshol is a papságról. A papságról találunk még máshol is igéket. 2 előfordulását nézzük még meg, mert hiszen 2 vagy 3 tanúbizonyság által erősíteti meg minden igazság. Isten gondoskodik róla, hogyha valami fontos az igében, azt legalább 2-szer vagy 3-szor még megtaláljuk. Megismétli, elismétli, hogy jól meghalljuk, hogy megértsük, és hogy megselekedjük azt. Meg fogjuk találni. Ugyanígy vagyunk ezzel az igazsággal is. A Jelenések első könyvében megtaláljuk ezt az igazságot, ezt a hatalmas szellemi igazságot. Az első könyvének 4-től 6-os verseit, tehát a János Jelenések könyve első fejezetében vagyunk, így hangzik helyesen az igehely. Jelenések könyve első fejezet, és 4-től 6-os versek így szólnak. Kegyelem néktek és békesség attól, aki van, aki volt és aki eljövendő, és a 7 szellemtől, amely az ő királyi széke előtt van, és a Jézus Krisztustól, aki a hű tanúbizonyság, a halottak közül az elsőszülött, és aki a föld királyainak fejedelme. annak, aki minket szeretett, és megmosott bennünket a mi bűneinkből az ő vére által, és tett minket királyokká és papokká az ő Istenének és atyának, néki legyen dicsőség és hatalom mind örökkön örökké. Amen. Kicseng ebből, hogy Jézus Krisztus hatalmas megváltói munkája, az ő szent vére, miután megmosott minket, és előállított minket Istennek, új teremtményekként. Hivatalokat szánt a számunkra. Tett minket királyokká és papokká az ő Istenének és atyának. Az ő birodalmában, az ő királyi birodalmában minden egyes újjászületett hívőnek jár ez a két hivatal. Nem úgy, mint az Ószövetségben voltak itt kinevezett királynak, és voltak papok, akik szolgáltak, és volt a főpap. Itt az Új Szövetségben azt figyeljük meg az írásokban, hogy mindannyiunknak odaadta ezt a hatalmi helyet, hogy királyokká tett minket, és a királyok királyának a királyságában vagyunk királyi hatalommal. Uralkodunk tehát az életben az egy Jézus Krisztus által, ezzel a királyi hatalommal, és papok is vagyunk egyben. Hallottam olyan véleményt, hogy Isten van, akinek azt a feladatot szánja, hogy ő a királyi poszton álljon, és van, akinek azt a feladatot szánja, hogy ő papként szolgáljon. Téves. Téves elképzelés. Az új szövetségben, az új teremtésben minden újjászületett élő kövecske ezt a két hivatalt megkapja Istentől. A királyi helyet és a papi tisztet. Királyként az a dolga, hogy uralkodjon az életben. Az élet körülmények felett. Az egy Jézus Krisztus által. A papi tisztéről fogunk ma bővebben beszélni, mert meggyőződésem, hogyha ezt a papi tisztünket jobban megértjük, és jobban megvizsgáljuk az igének a tükrében, akkor az óriási változásokat fog hozni az életünkben. Tehát ez a megértés előbbre fog minket vinni. Legyen Istennek dicsőség ezért, és lapozzunk a Jelenések könyve 5. fejezetére. 5. fejezetben pedig a 8, 9-es és 10-es verseket olvassuk el. És mikor elvevi a könyvet, a 4 élőlény és a 24 vén leborul a bárány előtt, mindenitnél hárfák és aranypoharak lévén, jó illatokkal tele, amik a szentek imádságai. És éneklének új éneket mondván, méltó vagy, hogy elvedd a könyvet, és megnyisd annak pecsétjeit, mert megölettél, és megváltottál minket Istennek a te véred által, minden ágazatból, és nyelvből, és népből, és nemzetből, és tettél minket, ami Istenünknek királyokká, és papokká, és uralkodunk a földön. Amen. Amen. Tehát találunk az új szövetségben pontos referenciákat erre. Isten akarata, hogy királyokként és papokként szolgáljunk előtte. A király a hatalmát gyakorolja, a pap pedig a papi szolgáltában, a papi tisztében. Megnézzük, hogy milyen feladatai vannak az új szövetségi papságnak. Ez lesz a mai tanításunknak a célja. Ugye a papságnak már az Ószövetségben is az volt a feladata, hogy áldozatokat kellett bemutatnia Istennek. Áldoznia kellett. Voltak napról napra való áldozatok, amiket be kellett mutatni Istennek. Elgondolkodtató, hogy ebben az új szövetségben, amit Isten örökre rendelt, és az örök főpapunk, az Úr Jézus Krisztus, aki egyszer és mindenkorra ment be a szentek szentjébe, és vitte az ő véráldozatát, és nem úgy, mint az ószövetségi főpap, akinek évente, minden évbe be kellett mennie a szentek szentjébe, és bemutatni először a saját bűneiért az áldozatot, és aztán pedig a népnek a bűneiért. Látjuk, hogy itt a Jézus Krisztus főpapunk egyszer és mindenkorra ment be a szentek szentjébe, érettünk, a saját vérével áldozván. Ez az első és a legnagyobb különbség a két papsági rendszer között. Igen ám, csak nem csak, hogy a főpapnak a feladatköre változott meg, hanem a papságé is. A papság. A papságnak a feladata is megváltozott ebben az úgynevezett új szövetségben, amelyben élünk. Nézzük meg, hogy milyen áldozatokat tanít a Biblia. Mert akkor fogunk tudni ebben helytállni, ha megnézzük, hogy milyen feladatkörei vannak a papi tisztünknek itt az új szövetségben. A Róma levél 12. Ugye kezd érdekelni minket, hogy van olyan szolgálatunk, ami nem mondhatjuk azt, hogy nekem nincs semmilyen elhívásom Istentől. Ugye, van, aki arra tekinget, hogy én miért nem evangélista elhívást kaptam, milyen jó lenne, ha mennék, és mindenhol nyitlának a vakok szemei, meg támadnának fel a halottak. A másik arra tekinget, hogy ő miért nem pásztori elhívást kapott, mert milyen jó lenne, ha ő pásztor lenne. És így sóvárgunk egymás elhívásai után, miközben mindannyiunknak van elhívásunk Istentől. És ha ezt a helyet megtaláljuk és betöltjük, akkor leszünk teljesek. Akkor ez egy kiteljesedés az életünk felett, oly mértékben, hogy Isten tud bennünk gyönyörködni. Mert ezek az áldozatok kedvesek neki. Vagyis van ez a papi tisztünk, és megnézzük, hogy milyen szolgálatokat tölt be az új szövetségben a papság. Tisztán írja a Biblia, hogy papokká tett minket. A papoknak szolgálat adatik. Milyen szolgálat ez? Imé, szóljon az ige. Róma levél, rómaiakhoz írt levél, 12. fejezet, 1-es vers. Kérlek azért titeket, atyám fiai, az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeteket, élő, szent és Istennek kedves áldozatul, ez legyen a ti józan szolgálatotok. Számos fordításban, hogyha megnézzük az angol nyelvben megjelenő különböző verziókat, szerepel, ez legyen a ti szellemi imádatotok Isten felé. Ezt fogjuk olvasni. Egy szellemi imádatról, ami egy szolgálat, egy józan szolgálat, a testünknek a bemutatása, erről szól itt az ige, hogy szánjátok oda a ti testeteket, Istennek való oda szánást jelent az egész testünkre vonatkozóan, és ez az áldozat egy élő áldozat Istennek, azért, mert a testünkben él a szellemünk. És tudjuk, hogy a szellemünk az örök. Ugye? Szellem, lélek és test vagyunk, és a szellemünk él ebben a testben, ebben a földi sátorházban egy ideig. Átutazók vagyunk itt a földön. De amíg itt élünk, addig ez a test egy élő áldozat Istennek, amit nekünk kell bemutatnunk Isten trónja előtt a Jézus Krisztus által. Ez az áldozat tehát egy élő áldozat, egy szent áldozat, írja, hogy élő, szent és Istennek kedves, azért szent, mert a Szentvér által megszentelt. Ez egy szent áldozat, és egy Istennek kedves áldozat, ha odaszánjuk a testünket. A testünket odaszánjuk Istennek. Elgondolkodtató ez. Nem szoktunk így gondolni ebben a vonatkozásban, hogy áldoznunk kell a testünkkel Istennek. Mivel ez egy furcsa gondolat ugye elsőre, ezért az ige ebben is megismétli magát, és újra bátorít minket. Nézzük meg, hogy találunk-e még, vagy csak itt írja az ige. A Róma levélben többször és többször meg fogod találni. Újra és újra előfordul ez az odaszánás, a mi tagjaink, a mi testünk odaszánása Istennek. És ha az ige írja, akkor meg kell cselekedni. Ahhoz, hogy áldottak legyünk. A Róma levél 6. fejezetében a 13-as vers így szól. Se ne szabjátok oda a ti tagjaitokat hamiságnak, fegyvereül a bűnnek, hanem szánjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek, és a ti tagjaitokat igazságnak fegyvereül az Istennek. Ott itt van újra az odaszánás. Az odaszánása a testünknek, a testünk tagjainak Isten oltárán. És ez egy szent áldozat a papi tisztünkben. Folytatjuk. Ugyanebben a fejezetben, a 6. fejezetben még egy helyen találunk erre utalást, a 19-es versben újra megerősíti. Emberi módon szólok a ti testetek erőtlensége miatt, mert amiképpen odaszántátok a ti tagjaitokat a tisztátalanságnak és a hamiságnak szolgáljul a hamiságra, azonképpen szánjátok oda most a ti tagjaitokat szolgáljul az igazságnak a szentségre. Ez felszólítás. Felszólít minket Isten. Hogy a testünkkel és a tagjainkkal tessék Isten trónja elé járulni, és egy odaszánást, egy odaajánlást kell bemutatnunk Istennek, a testünk tagjaival. Ebből kicseng, hogy nem magunknak élünk, A testünk tagjait nem használhatjuk úgy, mint hogy csak saját magunknak lennénk. A mi testünk tagjait oda kell szánnunk Istennek a megigazultság fegyvereiül. Hogyha valamit oda szánunk Istennek, ha odaadunk valamit Istennek, biztosak lehetünk abban, hogy az megáldva, sokszorosan megáldva kerül, jut vissza hozzánk. Ez egy igei cselekedet. Ez egy igei cselekedet. Hogyha egy hitpróbában állsz mondjuk, és a gyógyulásodat keresed, tekintsük a lábnak a területét, a lábadon, és naponta gyakorlod az igény cselekedvén, odaszánod a testedet Istennek. Odaszánod a te tagjaidat, az igazságnak fegyvereiül. Fölemeled a trón elé. És áldozol ezzel. A Szent Szellem által. Egészen biztos lesz benne, hogy amit te Istenre rábíztál, arra neki gondja lesz. Egészen biztos lesz benne, hogy olyan gyorsan fog jönni hozzád a gyógyulás, hogy te magad is megcsodálkozol majd rajta. Ez egy igei cselekedet. Ez egy igei áldozás. A második korintusi levélben, az 5. fejezetet térjünk. Ugyanebben a testünk bemutatásában nézzük tovább az igéket, hogy bátorítást kapjunk. Hát az ige bátorít minket, akkor fogjuk megcselekedni. Ha látjuk az igében, hogy ott szerepel, akkor fogjuk megcselekedni. És ha az ige szerint cselekszünk, áldottak leszünk. Minden esetben. A 2. Korintusi levél 5. fejezetében a 15-ös vers mondja. Úgy vélekedvén, hogyha egy meghalt mindenkiért, tehát mindazok meghaltak, és azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, ezután nem maguknak éljenek, hanem annak, aki érettük meghalt és feltámasztatott. Vagyis ezt az életet, amit itt a Földön élünk, ezt nem magunknak éljük igazán. Annak éljük, aki meghalt értünk, és aki értünk feltámasztatott a halálból, a Jézusnak. Ezért jár a testünk neki. Oda kell szánnunk a testünket. Az Úr oltárán. Mert nem a magunké vagyunk. Néha az ember úgy éli persze az életét, mint hogyha Isten ő érte lenne ott fönt a trónon. Pedig pont fordítva van. Akkor fordulunk hozzá, ha bajba vagyunk, vagy ha valami nagyon olyan történt, jaj, most tényleg akkor van egy Isten odafönt, és elmondok egy imát. Így élik az életüket az emberek legtöbbször. Pedig mi vagyunk Istenért. Mert ő benne, és ő általa teremtetett minden, és ő ránézve teremtetett minden. Vagyis te azért vagy, mert ő kívánt téged, és ő teremtett téged. És nem fordítva van. Nem úgy van, hogy Isten van értünk fönt valahol. És ha baj van, akkor futunk hozzá. Óriási szemléletbeli különbség a kettő. A 2. Korintusi levél 6. fejezet, 16-os versét tekintsük, tehát alig kell lapoznunk, látjuk, milyen jó hozzánk Isten, mert ez mind egy-egy fejezetben szerepel. Itt megint szól a testünkről. Vagy mi egyezése Isten templomának a bálványokkal? Mert ti az élő Istennek temploma vagytok, amint az Isten mondotta, lakozom bennük, és közöttük járok, és leszek nékik Istenük, és ők én népem lesznek. Lakozom bennük, mondja Isten. És közöttük járok, és bennük járok. És ha megnézed ezt a szót egy kicsit közelebbről, mert kíváncsi vagy, hogy mit jelent az, hogy Isten bennünk jár, akkor keresünk erre a szóra. Mi szerepel itt a görög eredeti nyelv szerint, és az emperi patios szót fogod megtalálni az 1704-es számú szó, ha valaki utána akar nézni, és ez pedig azt jelenti, hogy mind a katona, aki őrjáratot tart a határokon, föl alá járkál, szolgálat, őrjárat, faltól falig jár benned, érfaltól érfalig jár benned. Miért? Szemmel tartja azt. Szemmel tartja azt. Az ellenség nem érintheti. Mert gondja van rá. És az Úr őrzöm azt, és minden szempillantásban őrizem, ugye? Meg van írva. Tehát egy ilyen szolgálatot végezel bennünk az Isten, és ez meg van írva, ez egy igazság. Ha ezt a hitünkbe beépítjük, mennyivel inkább működő valóság a számunkra. Az ő bennünk való létezése, egy őrjárat. Egy őrjárat. Így szól a mostani legutóbbi kiadás szerint. Bennük lakozom, és bennük tábort járok. Mert ez az a szó. Tábort jár az Úr bennünk, és leszek nékik Istenük, és ők én népem lesznek, mondja az ige. Ez a táborjárás. Ha szeretnénk látni, hogy mit ért az Úr ez alatt, akkor megnézzük, az Ószövetségben előfordul ez a szó, amikor az Úr tábort járt, és az ellenséget nem engedte a közelbe. A Zakariás könyvében mondja a 9. fejezet 8-as vers. És tábort járok házam körül, mint a sereg ellen, az ide-oda kóborlók ellen, és nem megy át többé rajtuk a sarcoló, mert most szemmel tartom őt. Vagyis mi derül ki ebből? Nagy gyönyörűség. Hogy az Úr bennünk egy olyan lakozást vesz, hogy ezt az őrjáratot saját feladatának tekinti. A te tested az ő temploma. Élő köve vagy, benned lakozik. És az írásokban megmondja, hogy ő milyen szolgálatokat végezel ezáltal. Faltól falig, amíg az ő temploma van, ott abban a templomban rendellenesség nem lehet. Minden sejtre, minden szervre gondja van. Szemmel tartja azt. Az ellenség nem tud sarcot szedni. Ezreket pusztíthat, az ilyen és olyan betegség, de téged nem érinthet. Téged nem érinthet. Azért, mert a te tested az ő szent templomává lett. Az ő szent. És ezt naponta lehet érvényesíteni. A papi szolgálatunk részeként felajánljuk a testünket Istennek. Élő, szent és Istennek kedves áldozatul. És amikor ezt teszed, akkor ez az igazság aktivizálódik benned. És ezt rendszeresen gyakorlod, meg fogod látni, hogy nyoma nem marad benned a betegségnek. Szent és egészséges életet tudsz élni az életed minden napján. Garancia. Halleluja. Drágáim, Filippi levél első fejezet és 20-as vers, még mindig ebben az egy témában, mielőtt tovább lépünk, még egy verset megnézünk. Ha ezt gyakorlod, bátran fogod tudni állítani, amit Pál leírt az első Filippi levél első fejezet 20-as versében. Ezt írja, semmiben meg nem szégyenülök, hanem, mint mindenkor, úgy most is, nagy bátorsággal fog magasztaltatni Krisztus az én testemben. Ha te a testedet naponta bemutatod egy élő áldozatként, biztos lehetsz benne, hogy nem fogsz megszégyenülni a testedben. Mert bátorsággal fog magasztalni Krisztus a testedben, akár életed, akár halálod által. A halálod is egy felmagasztalása lesz a szent névnek. Az életed és a halálod. Pál írja. És felmagasztaltatik az Úr Jézus neve a testedben. Írja az ige, hogy kijavítja az ő templomának repedezéseit, felemeli omladékait. Ugye az Úrnak gondja van az ő templomára. Legjobb karbantartó, higgyétek el nekem. Rábízod magad, és a szent templomot átadod neki nap, mint nap. Uram, áldozom az élő, szent és neked tetsző áldozattal, felajánlom a testemet. Ez a tiéd. Ez a láb itt a földön nem az enyém, ez a tiéd. Oda megy, ahova te akarod. Azt cselekszi, amit te akarod. A megigazultság szolgájává tétetett. Amen. Nézd meg, hogy hova fognak a rossz diagnózis eredményei. Egy-két hónap gyakorlás után meg fogod látni, ezt rendszeresen gyakorlod, meg fogod látni az ige, hogy kezd működni a testedben, és milyen végeredménye lesz. Tedd próbára az igét, és éljed. Élj vele. Ez a kéz, atyám, ez nem az én kezem. Ez a földön itt a te kezed. Ezt a kezed, ha ráteszem a betegekre, a te kezed. Ez a te kezed, atyám. A megigazultság szolgájává tétetett. A te szent erőt fog áradni a betegekre. Mert ez a test nem az enyém, evel te rendelkezel. A Jézus nevében, amen. Ez egy áldozat. És ezt gyakorolni kell. És meglátjátok, hogy milyen változást fog hozni az életetekben. Ez a papi szolgálatunk első pontja volt. Tessék ezt gyakorolni. Az igének a megcselekedése, ugye? Az hoz áldásokat. Nem tart ez sokáig. Ez nem egy időigényes dolog, ez leginkább a hitünknek a cselekedete. A hitünk, hogy megcselekszi az igét. Felajánljuk a testünket Istennek. Amen. Egy másik pontjára szeretnék rátérni, a papi szolgálatunk. Milyen áldozatok? Mik ezek a szellemi áldozatok? Ugye érdekes volt, hogy a testünket mutattuk be, és mégis szellemi áldozat lett belőle. Miért? Mert a Szent Szellem által végeztük. És a szellemünknek a hitmunkája volt. A testünk bemutatása. Egy szellemi áldozat, azt írja. Egy másik nagyon fontos szellemi áldozatról fogunk szólni, mint az új szövetségi papságunknak egy nagyon fontos feladat, amit be kell teljesítenünk. Életedet fogja megváltoztatni, ha befogadod ezt az igazságot. Zsidó levél, zsidókhoz írt levél, 13. fejezete és 15-ös pont. 15-ös vers. Köszönöm a figyelmeteket. Végtelen öröm számomra, hogy az ige élő áradását érzékelem a szívetekben. 15-ös vers. Annak okáért, ő általa vigyünk dicséretnek áldozatát mindenkor Isten elé, azaz az ő nevéről vallást tevő ajkaknak gyümölcsét. Nézzük meg, újra előfordul az áldozat szó. Vagyis egy áldozatról tanít megint minket az ige. Ő általa, ez Jézus, a mi főpapunk, ő általa visszük a dicséretnek áldozatát mindenkor Isten elé. A mindenkor azt jelenti, hogy nem csak akkor dicsérjük Istent, a mi Istenünket, az Abba Atya Istenünket, amikor minden jól megy, és minden hejde-hajde a csúcson van. Kimondottan felhívja a figyelmünket, hogy mindenkor be kell mutatnunk a dicséret áldozatát Istennek. Akkor is, ha éppen a hordó feneke alatt vagyunk, ahogy szokta mondani pásztorunk. Van olyan, amikor az ember ott éppen a lent van, és az ördög az utolsó húzását is megpróbálta, és összegyűlt egy-két dolog a fejed fölött, és teljesen kilátástalannak tűnik minden az életedben, akkor is ugyanúgy a dicséret áldozatát kell bemutatnia az új szövetségi papságnak Isten előtt. És nézzük meg, milyen áldozat ez. Az ő nevéről vallást tevő ajkak gyümölcsét. A múltkor nagyon sok szó esett a szánkról. A múltkori tanításban ugye tudjuk, hogy a szívünkben is a szánkban is a szívünkben van. Megint előkerülnek az ajkaink. Azt írja, hogy az ajkak gyümölcsét kell vinnünk, ami nem más, mint hogy vallást teszünk az életünkben az ő nevéről. A Jézus nevéről. Az Ószövetségben, Hózseás könyvében utalás van erre. Azt írja, hogy ajkaink tulkaival áldozunk neked. Az ajkaink tulkaival. Ez egy alapigazság. Olyan hatalmas ereje van, hogyha ezt a papi szolgálatodat ellátod, és ezt betöltöd, és ezt gyakorlod, akkor pár fordulásokat tapasztalhatsz meg az életedben. Kérdés csak az, hogy akarod-e gyakorolni ezt a dicséret szolgálatát. Ez egy gyönyörűséges szolgálat, hiszen ő méltó egyedül a dicséretre. És ő megérdemli, ő érdemli meg egyedül. És ő méltó, és ő nagy örömmel hallgatja a dicséreteidet. És gyönyörűsége van benne, amikor dicséred őt. Csak rajtad áll, hogy egy helyzetben hatalmat veszel-e a szádon, és kezded-e gyakorolni az igét, és kezded-e elfoglalni azt a papi tisztet, és tényleg felmutatod-e a dicséret áldozatát akkor is, amikor látható síkon semmi, de semmi okod, vagy nyomos okod nem lenne rá. Nem csak akkor jár neki a dicséret. Amikor minden az egekben van, úgy érezzük. Mert nem az érzésekben jár egy keresztény. A keresztény a hitében jár. Nagyon jó, hogyha megvizsgáljuk a bibliai alakokat, akiket a hit csarnokunk felemlít. Ábrahámot említi. Ábrahámot az új szövetség is rengetegszer említi. Hogy Ábrahám hite őt hogy vitte győzelemre, ha ezt tanulmányozzuk, az egy hit iskola lesz a számunkra. Vagyis, hogy Ábrahám hogy került győzelemre, ezt Nap mint nap kell, hogy bátorításként olvas magadnak, hogyha egy hitparcban vagy. A Róma levélre kérlek szépen, hogy hajtsunk. És nézzük meg, hogy Ábrahámnak a példája, akinek végül is a magvában valók vagyunk, hogy jutott győzelemre, sikerre. Ábrahámnak ígéretet tett Isten, közben lapozunk, miközben negyedik fejezet, Róma levél negyedik fejezetére. Ábrahámnak, amikor az ígéretet tette Isten, hogy benne áldatnak meg a földnek minden nemzetségei, és hogy magot ad neki, akkor 75 éves volt, és a felesége Sára pedig 65, és az életükben soha nem született közös gyermekük. Ez azt jelenti tehát, hogy nem csak a kor korlátozta már őket, amikor ez az ígéret megszületett, vagyis elhangzott Isten szájából, hanem az addigi életük során sem voltak képesek gyermeket szülni és felnevelni. Vagyis Sára meddő volt. Egyrészt a kora akadályozta abban, másrészt a meddősége. Egész életében meddő volt. És Isten azt mondta, Isten szereti a reménytelen helyzeteket. Isten szereti a kilátástalan helyzeteket. Tudjátok miért? Mert akkor egyértelmű lesz, hogy övé a dicsőség. Akkor nem mondhatjuk azt, hogy az a gyógyszer tette. Meg hogy persze vettem egy új kenőcsöt, és az most attól már jobb ez a dolog. Nem, 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 nem. Isten nem szereti, amikor így mismásolunk. Szereti, amikor teljesen tisztán övé a dicsőség. Azokat nagyon szereti. Tehát egy reménytelen helyzet van a fizikai síkon, nincs megoldásra szemmel láthatólag. A józan ész nem tudja, hogy mit tegyen. Isten nagyon szereti ezeket a helyzeteket. Elő tudja hozni belőle az ő dicsőségét, és minden szem meglátja, hogy ezt csak ő tudta elvégezni. Egy ilyen Istenünk van, mondom nektek. Miért pont Ábrahámot és Sárát nézte ki? Mert így tiszta volt, hogy ez az ő magja. Nézzük meg ezt a történetet. Hogy hogy lett az, hogy 75 éves korában jött az ígéret, és 25 évre rá megszületett az Izsák. 25 évig kellett hitben járniuk, és nézzük meg, hogy addig hogy gyakorolták a hitüket. És nem adták fel. Mi lett volna, hogyha 24. év végén azt mondják, hogy most már tovább nem reménykedem. Feladjuk ezt a dolgot. Hát 24 év, az egy nagyon hosszú idő. És ha pont akkor feladták volna, hol lennénk ma? Nem az Ábrahám magva lennénk. Igaz? Ezt gondoljátok ezt meg. Nézzük, mit ír az ige. 19-es vers. Hitében erős lévén nem tekintett az ő már elhalt testére, mint egy százesztendős lévén, sem Sárának elhalt méhére, az Istennek ígéretében sem kételkedett hitetlenséggel, hanem erős volt a hitben, dicsőséget adván Istennek, és teljesen elhitte, hogy amit ő ígért, meg is cselekedheti, ezt tulajdonítatik néki megigazulásul. Amen. Pontról pontra fogjuk venni, mert a legkiválóbb világosság innen jön, hogy meg tudjuk vizsgálni, hogy teljes hitben vagyunk egy bizonyos dologban, vagy még hibázzik a hitünk, hogy gyümölcsöt teremjen. Tökéletesen megvan írva. A hitnek a pontos definíciója itt megtalálható ezekben a versekben. Nézzük sorra ezt. Azt írja, hogy hitében erős volt, és elsőként nem tekintett az ő elhalt testére. Vagyis, ha azt mered magadról állítani, hogy erős a hited, az első számú pont, ahol meg kell magad vizsgálni, hogy állandóan a testedbe tekintgetsz-e. Ez a tünet még mindig ott van. Nem vagy a hitedben. Nem szabad a láthatókra tekinteni, ha erős hitben akarsz járni. Vagy a láthatókra tekint az ember, vagy a láthatatlanokra. Honnan jön a gyógyulásunk? A láthatatlanokból. Vagyis rögtön az első lépésben megcsal az ördög, hogyha azt mondja, hogy de hát nézz ide, hát ez nem gyógyult meg. Már meglopta az erős hitedet. Nem tekintett az ő már elhalt testére. Első számú pont. Nem tekintünk a fizikai láthatókra. Nem tekintünk arra az orvosi jelentésre. Mert most kinek hiszünk? Annak, amit az orvos lát, vagy annak, amit az Isten igéje ír? El kell dönteni. Alapja annak, hogy a hitedben sikereket érj el. Alap. mint egy százesztendős lévén, sem Sárának ellenhelyzetére, az Istennek ígéretében sem kételkedett hitetlenséggel. Ez a másik dolog, ez a kétség, amikor jött az Éden kertjébe, és azt mondta, hogy valóban azt mondta az Isten. Ugye, megkísértette. Mivel ki? A rögtön avval jön, és kísért meg, hogy ezt mondta vajon az Isten? Vagy inkább azt mondta? És elkezdi magyarázni az igét, és úgy adja a szádba, hogy Isten nem is mondta. Tehát az Isten ígéretében biztosnak kell lenned, az ott megvan írva, az úgy van, az neked elhangzott. Erős volt, újra megismétli, erős, hanem erős volt a hitben, és nézzétek meg, hogyha erős vagy a hitben, mi az első jellem vonása. Dicsőséget adott az Istennek. Vagyis nem az dönti el a hitünket, hogy erős a hitünk, vagy nem, hogy az a dolog realizálódott-e már, vagy sem. Hanem az, hogy tudunk-e dicsőséget adni Istennek abban a helyzetben. Itt van az erős hitnek a definíciója. Ha te tudsz dicsőséget adni abban a helyzetben, akkor Isten úgy tekint rá, hogy erős a hited. És az erős hit pedig gyümölcsöt terem. A hit az egyetlen valuta Isten országában. Az a valuta, amit be tudsz váltani, arra, amiben hiszel. Mindig meghozza. Tehát dicsőséget adott az Istennek, és teljesen elhitte, hogy amit ő ígért, meg is cselekedheti. Vagyis ez a dicsőségadás, ez a dicséret, ez a magasztalás, ez egy nagyon fontos része annak, hogy tudjuk, hogy erős hitben állunk. Abban a bizonyos dologban. Nem hagyható el az életünkből. Teljesen elhitte. Eszembe jut erről, amikor azt így az ige, hogy a teljes szeretet kiűzi a félelmeket. A teljesen elhitte, a teljes hit pedig mit űz ki? A kétségeket. Amíg egy kicsi kétség is felmerül a szívedben, amíg nem teljesedett be a hited a szívedben. Teljesen el kell hinned. Minden kétséget ki kell gyomlálni. Addig kell az igét hallgatnod, addig kell visszamenni az ígéretre, amíg az összes kétség meg nem szűnik a szíveddől, hogy az úgy van, ahogy Isten szólta. Ez egy hitmunka. Sok esetben. Újra is visszamenni az igéhez. Az igéhez hallásból van. Ugye is a hallás Isten igé által. Vissza kell menni az igéhez, megnézni, elolvasni, meditálni, időzni vele. Ha kell, leírni. Miközben írod az ígéreteket, Isten ígéreteit. Közben is a szemed rajta van, a szíved benne van, gondolkodsz felette, az egész lényed be van vonva. Jobb és bal agyfélteke minden ott van, amikor írod az Isten igéjét, és nem fog, és mondod közbe. Belevonod az egész lényedet. Egyszer hallottam egy gyógyulási történetet egy asszonyról, aki gyógyíthatatlan beteg volt, és azt mondta neki az orvos, hogy nem tud segíteni rajta. És ő hívő volt, és azt mondta, hogy ő tudja, hogy neki nem ez a vége, hogy ebben a betegségben meghalljon. És hitte az 1 Péter 2.24 szent ige verset. És tudta, hogy ez neki valóság kell lenni az életében, és vette egy vastag füzetet. És elkezdte írni az 1 Péter 2.24 igeverset a legelső lap legfelső sorától kezdve, és egyik sorban, utána másikba töltötte meg a füzetet. Naponta eltöltött vele 1 óra, 2 órát, mikor mennyi ideje volt ezzel az egy igével. És írta, és írta, és írta, és közben a szeme rajta volt, és ugye az ige a szemünk előtt kell legyen, és a szánkban kell legyen, és a szívünkben, és hallanunk kell, mormolgatta közben. És nem fogjátok kitalálni, persze pontosan tudjátok, mire a füzet végére ért, mit történt ezzel az asszonnyal. Nyom nélkül teljesen egészséges volt. Minden tünet a testében eltűnt. És ezt az asszonyt én saját magam személyesen ismerem. Elmondta nekem, ő a saját szájából. Nem adta fel, teljesen elhitte. Az igén állt, az igét gyakorolta, az igével időzött, az igéből kijön az, amire szükségetek van. Ha nem adjátok fel útközben. Amen. Amen. Dicsőség Istennek. Dicsőség Istennek. De ez csak egy út arra, hogy valaki ezt az utat választotta, hogy ő úgy időzik az igével, hogy ő felírta magának. Sorról sorra, újra és újra azt az egy igét, aki a mi bűneinket maga vitte fel testében a fára. Hogy a bűnöknek meghalván az igazságnak éljünk, akinek sebeivel gyógyultatok meg. És utána folytatta, én az Úr Jézus sebeiben gyógyultam meg. És ebből teleírta a füzetet. És az igaz működő valóság, teljesen elhitte. Oda eljutott arra a szint, hogy teljesen elhitte. És amint teljesen elhitte, és az utolsó kétség is kiszállt a szívéből, ez valóságba jött a számára. Tehát ez a dicséret szolgálata, amit Ábrahám esetében láttunk, hogy dicsőítéssel tudta, magasztalással tudta Istennek azt az ígéretét. Nem volt szívében kétség, meghozta a gyümölcsöt. 25 évre rá megszületett a gyermekük. Vagyis, hogyha akarod ezeket az életedben látni, ezeket az isteni csodákat, nem szabad elfeledkezni erről a szolgálatról. Dicséretnek áldozata mindenkor Isten trónja elé. Oda kell tenni. Oda kell tenni. És dicsérni kell őt. Hogy az ő szava az igazság, hogy az ő szava a valóságban jön az életedben, te ezt meglátod a Jézus nevében. Az életünknek, amikor a legsötétebb pontján érzékeljük magunkat, egy másik nagyon tanulságos példát engedjetek meg nekem, Ábrahám példája után, ez pedig a Pál és Silás a börtönben. Nagyon szeretek erről prédikálni, és most újra megteszem, mert mindig vannak újak, de a régieknek is nagyon jó ezt hallani, mert áttöréseket hoz az életünkben, ha ezt megértjük. 16. fejezet. Apostolok cselekedetei 16. fejezet. És 22-es versről fogjuk olvasni az igét. Nagyon-nagyon felemelő. És velük egyben feltámad a sokaság ő ellenük, a bírák pedig letépetvén ruháikat, megveszőzték őket. És miután sok ütést mértek rájuk, tömlözze vetették őket, megparancsolva a tömlöztartónak, hogy gondosan őrizze őket. Ki ilyen parancsolatot vévén, veti őket a belső tömlöcbe, és lábaikat kalodába szorította. Biztos akart lenni, hogy nem csak a külső tömlöc, a belsőbe tette őket, és beszorította őket egy kalodába, hogy moccani ne tudjanak. Nagyon, nagyon nyomorúságos helyzet, mert tele sebekkel a tested, és a börtönnek a legmélyébb, a legsötétebb cellába, rideg, hideg, és lábaid kalodába, mozgásképtelen vagy. Egy teljesen reménytelen helyzet. 25-ös vers. Éjféltájban pedig Pál és Silás imádkozván énekkel dicsőítették az Istent. A foglyok pedig hallgatták vala őket. Mondd meg nekem, hogy mennyi oka, vagy mennyi látható indítéka volt Pálnak és Silásnak, hogy elkezdjék Isten dicsőíteni ebben a helyzetben. Semmi. A legkisebb fénysugár sem volt, hogy ők kiszabadulnak onnan egyhamar. És meggyőződésem, hogy ez az éjféltájban, ez a legsötétebb órára utal, amikor minden a lehető létező legrosszabbnak tűnik az életedben. Kilátástalanság, nyomor, pusztaság, sivárság. Nincs nálad megoldás a helyzetre. Akkor ne feledkezz el arról, hogy oda tudsz állni Isten trónja elé, és énekkel, háladásokkal, dicséretekkel tudod dicsőíteni Istent. És az áttörést fog hozni az életedben. Mert nézzük csak, hogy ott mi történt. És hirtelen nagy földindulás lett, úgy annyira, ez hirtelen történt. Készülj fel arra, hogyha Istennek ezt a szolgálatát végzed. Nagy hirtelen fog Isten dolgokat cselekedni az életedben. Váratlanul fognak jönni a megoldások hozzád. Oly hirtelen, hogy a szemedet sem tudod, hogy honnan jött, és már ott van egy megoldás, és ott van egy kimenekedés, és ott van megint egy újabb áldás az életeden. Nagy hirtelen, Isten nagy hirtelen szeret cserekedni az égből. Nagy hirtelen. Hirtelen nagy földindulás lett ugyannyira, hogy megrendültek a tömlöc fundamentumai, és azonnal megnyíltak az ajtók mind, és mindnyájuknak a bilincsei feloldódtak, vagyis egy teljes szabadulást kaptak. Pál fordulást hoz az életedben, hogyha ezt mintának veszed, és az ígére hallgatván ezt megcselekszed. Minden helyzetből Isten kimenekít. Meghozza a megoldást az életedre. Garantált. Garantált a szabadulás. Ézsaiás könyvére lapozzunk, és még egy harmadik ilyen nagyon felemelő történettel időzünk egy kicsit, mert ezek biztatnak minket, bátorítanak minket, hogy Isten megcselekedte egyszer, és Isten megcselekedte még egyszer, és Isten megcselekedte újra. Akkor az én kilátástalannak tűnő helyzetemben, és igenis Isten elő fogja hozni a megoldást. Ha én az igén állok. Ha az igén állok, ő cselekszik. Ézsaiás könyve 38. fejezetében vagyunk. Az igével akarlak benneteket bátorítani. 38. fejezet 1-es vers. És azon napokban halálos betegségbe esik Ezékiás. És eljött hozzá Ézsaiás, Ámos fia, a próféta, és mondá néki. Ezt mondja az Úr. Rendeld el házadat, és meghalsz. És meg nem gyógyulsz. Egy ilyen hírt hoz neked a próféta. Lehet-e az ember közelebb a valóságos ítéletet és a halálhoz, mint amikor Isten profétája hozza Isten szavát, hogy rendeld el a házadat, és betegségednek a végéhez értél, és most meghalsz. Lehetünk-e ennél közelebb a halálhoz? És a kilátástalan és a pusztuláshoz? Már nem nagyon, ugye? Nem. Nézzük meg, hogy mégis jóra fordulhat egy ilyen helyzet. Ez egy nagyon súlyos helyzet, mert Isten ítéletet hozott ebben. Isten rendelését olvassuk. Isten elrendelte, hogy a király meghal. Képes egy ilyen helyzetet megfordítani az ember szíve, hogyha őszintén áll a trón elé. És felemeli a szívét Istenhez, és kijönti Isten szívét. Képes egy ilyen helyzetet megfordítani. Olvassuk el a kettes, hármas verseket. Ezékiás hallotta ezt a hírt, és mi történt? Ezékiás arccal a falnak fordulván könyörgött az Úrnak, és mondta, ó Uram, emlékezzél meg arról, hogy én előtted jártam, igazságban és teljes szívvel, és ugye ami jó előtted, azt műveltem. És sírt Ezékiás keservesen. És lapozunk, és a 18-19-es verseket olvassuk. Volt itt valami, amit Ezékiás a szívén megérintett, és Istennek az ítéletét elfordította. Nagyon szeretném, ha ezt meglátnátok. 18-19-es versben nézzétek meg, hogy milyen érveket hoz elő Ezékiás az életben maradásához. Mert nem a sír dicsőít téged, és nem a halál magasztal téged. Hűségedre nem a sírvelembe szállók várnak. Aki él, ki él, csak az dicsőít téged, mint ma én. Az atya a fiatnak hirdeti hűségedet. Nézzétek meg ezt az érvelést, amit hozott. Hogy Uram, hogyha elrendelted a halálomat, és én meghalok, ki fog dicsőíteni téged? Csak az élők dicsérnek téged. És én hűséges szívvel a fiak szívét is oda fordítom hozzád, és megtanítom a fiakat erre. És hogy mennyire szereti Isten a dicséretet, ezt onnan tudjuk, hogy megfordította az ítéletet. Az ötös versben olvassuk. Ézaiás nem hosszú utat tett meg, mert egy másik helyen azt írja, hogy a város közepéig sem ért be, mert ő elmondta az ítéletet, és fogta magát, és elfordult, nem akarta hallani azt a sírást, hogy mi következik, és ment vissza a városba. És a város közepéig nem ért, és Isten szól hozzá. És azt mondja, lőn az Úr beszéde Ézaiáshoz mondván, menj el, és mondd Ezékiásnak. Így szól az Úr Dávidnak, atyáinknak Istene. Hallottam imádságodat, láttam könnyeidet, ímé még napjaidhoz 15 esztendőt adok. Halleluja. Halleluja. Így halálos ítélet. Egy szempillantásban megfordult. És ez Istennek a szíve. Ha meg tudod érinteni őt a te dicséreteid áldozatával, a hálaadások áldozatával, az imádatoddal, nincs az a helyzet, amit Isten ne lenne képes megfordítani. És megteszi, és megcselekszi, mert gyönyörködik benned. Mert gyönyörködik ezekben az imádatainkban. Ha ezt a dicséretet és hálaadást gyakorlod rendszeresen, akkor egy-egy rövidebb és rövidebb idők alatt kerülsz mindig oda fel, abban magasságban, ahova vágyakozunk. Mert ugye különböző szintjén van a dicséret, aztán van a dicsőítés, aztán van a magasztalás a Istennek. Tehát különböző szintekre lehet a szellem szárnyai által, mert a Szent Szellem által, hogy ez följutni Isten trónja elé. Lehet elmondani egy száraz imánt, hogy Jézus nevében, amen. És amikor nincs több időnk, ez is rendben van. De igenis, be kell menni abba a belső szobába. Be kell menni oda. És ott el kell tölteni azt az időt, ami Istennek jár. És szolgálni kell így. A papi hivatal időbe telik. És valahonnan elő kell teremtened az időt, és Isten meg fogja adni. És amikor ezt a szolgálatodat elkezded gyakorolni, három példát hoztam rá. Milyen hatalmas fordulások jöttek az életekben azáltal, hogy meg tudjuk érinteni Istennek a szívét ezekben az imádatokban, ezekben a magasztalásokban. És ezt kívánom nektek, hogy ebben mindannyian növekedjünk, mert hogy ebben lehet magasabb és magasabb és magasabb szintekre eljutni az Úr imádatában. És a papi szolgálatunkban növekszünk élő kövekké, Szent templommá, ez egy növekedés. Halleluja! Norval Hayes mondja, aki a Sanders pásztorunk bibliaiskolájának az egyik tanítója volt már abban az időben, tehát most igazán benne van már a korban, még mindig tanít, bibliaiskolája is van, és ő azt vallja, ő soha nem néz az órájára, amikor szolgál különben. Van, hogy bemegy a kórházba, és az egész éjszakát ott tölti a széken, leül a beteg mellé, és fél óránként megparancsolja, hogy engedelmeskednél kell Jézus nevére. Tehát ő egy ilyen szolgálat, reggelre megszabadul az illető, akármilyen elnyomás alatt volt. Kitart a hitében, és nem néz az órájára. Ő azt mondja, hogy garantálja minden hívő számára, hogyha nem nézzük, hogy eltelt már fél óra, és most már eleget dicsértük az Urat, hanem bemegyünk oda abba a belső szobánkba, és ott átadjuk magunkat ennek a gyönyörűségnek, mert ez egy gyönyörűség Istennek a dicsérete. Ő is gyönyörködik benne, és a te szellemed is, mert hiszen erre vagyunk teremtve. Erre vagyunk megkérdezte a fiam tőlem, hogy mit fogunk csinálni odafönt majd az örökké valóságban. Nem tudja elképzelni. Én sem nagyon, de annyit biztos tudtam neki mondani, hogy az időnk javarészét Isten imádatával fogjuk tölteni. Isten dicsőítésével fogja tölteni. Ott minden virág, minden fa, minden lénye Istennek az ő saját rezonanciáján, frekvenciáján egy hangszínben dicséri és magasztalja Istent. Ezzel töltjük az életünket odafönt majd. Most meg úgy éljük az életünket, hogy erre nincs időnk. De nagyon téves, úgy is néz ki az életünk. Tehát, bemegyünk abba a belső szobába, mondja Norval Hayes, és elkezdjük Istent így magasztalni, és dicsérni, és áldani. És a Szent Szellem fog benne segíteni, mert ha te kifogytál a szavakból, adta a Szent Szellem nyelvét. Gyönyörű nyelvet adott. Amiben el tudod mondani olyan magasságokig ezt, amit érzel a szíveden, amit szavakban nem lehet. Tanult szavainkban nem lehet. Abból kifogysz, jön a nyelvek. A szellem nyelve. És elkezded Istent így dicsérni, és dicséred, és dicséred, és magasztalod, és hálákat adsz, és közösségben vagy vele, és azt állítja, hogy 3-4 órának nem kell eltelni hosszabb időnek. De ha ezt az időt rászánod, akkor már úgysem fogod figyelni az időt, mert benne vagy olyan mélységekben. Nincs olyan nyomorúság a testben, ami abból a templomból, amikor ott kiárad a dicséretek folytán, meg ne szűnne a testekben. Ő látott csonkal lábakat, és látott fenséges csodákat így, hogy megtanította a hívőit arra, hogy bemenni a belső szobába, és Isten dicséretébe és magasztalásába kezdeni. És ezt rendszeresen gyakorolni. És nem ugyanaz az ember leszel, amikor kijössz, mint amikor bementél. És Isten, ha kell, elfordítja az ítéleteket, elfordítja az ellenség terveit, elfordítja a gonosz száját, elfordítja a nyomorúságot, elfordítja a szegénységet tőled, elfordítja a kínokat, a bajokat, mert bementél oda. És ha nyelveken kezdünk imádkozni, ennek az imának, amikor nyelveken imádkozunk a szellem által, a túlnyomó része dicséretről és háladásról szól. Mit tudunk annyit beszélni Istenhez, kérdezi. Azt szoktam mondani, hogy titkok ezek, úgyhogy nem tudom neked megmondani, de abban biztos vagyok, hogy érzem a szívemben, amikor az Úrnak a szentségében, az olajában az Úrat magasztaljuk, áldjuk, dicsérjük. A nyelvek imájának javarésze erről szól. Hogyha ez nem lenne olyan fontos, akkor a Szent Szellem nem hozná. A Szent Szellem gondoskodik, hogy neki átadod magad, hogy ez része legyen az életednek olyan mértékben, amennyire szükség van rá. 2 óra nyelvek imájából több mint másfél óra legalább dicséret lesz. Jönnek elő személyek, témák, dolgok, amit Szent Szellem előhoz, és közben mindig egy hosszabb idő dicséret és magasztalás jön. És akkor megint, amikor az elhangzott, akkor megint hoz elő egy újabb ima pontot. De a legnagyobb része az hálaadás lesz. Dicséret és hálaadás. János evangélium 4. fejezet 23-24-es verse. Kihallod-e Isten szívétét? Ez annyira megható, ez a két sor. Azt mondja itt Jézus. Az igazi imádók szellemben és igazságban imádják az atyát, mert az atya is ilyeneket keres az ő imádóiul. Létezik valami a földön, amit az atya keres? Ő, aki teremtett mindent. És minden az övé, menjen és földön. És ő keres valamit. Az Isten szellem, és akik őt imádják, szükség, hogy szellemben és igazságban imádják, ilyeneket keres magának az atya. Szellemben és igazságban imádják. Vagyis szellemben, a Szent Szellem által, és igazságban, mert az Úr Jézus Krisztusban megigazultál. A Szentvér meghintésében állsz, a főpapod szolgálatában, a papi szolgálatban. Az atya keresi ezeket. Az atya imádókat keres magának. Halleluja. Hogy mennyire megfordítja ez az élethelyzetünket, hogyha ezt gyakoroljuk. És milyen egyszerű dolog ez. Volt az Ószövetségben nagyon sok olyan háború, amikor az ellenség túlerőben volt. Olvasod egyiket a másik után. És azt mondta Isten, hogy győzelemre viszlek benneteket. Holnap meglátjátok, holnap az ellenséget legyőzitek. És azt kérte csak tőlük, hogy amikor felvonul a seregetek, akkor a papok és a dicsérők menjenek elől. És nem volt más dolguk, mint Isten dicsérni és magasztalni. És a sereg, amely sokkal, de sokkal kisebb létszámú és erejű volt, győzelemre vitte Izrael népét. Mert az ellenség táborát megzavarta Isten. Elszélesztette, félelmet bocsájtott rájuk, elmenekültek, anélkül, hogy vér folyt volna. 2 Krónikák 20-ban olvasod. A dicsérők mentek elől, a papok és a dicsérők, és azt dicsérték, hogy jó az Úr, az ő kegyelme örökkévaló. Ezt ennyit szóltak, és meneteltek előre. Jó az Úr, az ő kegyelme örökkévaló. És hogy meneteltek előre, az ellenséget elsöpörte Isten. Ez nem egy nehéz szolgálat. Ez egy gyönyörűséges szolgálat, ez a papi szolgálat. Foglaljuk el benne jobban a helyünket. Ez a szívem szándéka ma, hogy ezt elmondjam nektek. A Krónikák 2. könyvébe ide most betekintünk. Krónikák 2. könyve és 5. fejezet. Az Úr keresi magának az imádókat, az igazi imádókat. Add át magad erre, és megváltozik az életed. Tényleg mondom neked, nem csak én mondom, az ige mondja. És én megtapasztaltam. Az Úr imádatával nincs az a helyzet, amit nem lehetne megfordítani. Imádd az Istent, szellemben és igazságban. A Krónikák 2. könyve 5. fejezetében vagyunk. És 13-14-es verseket olvasok. Ebben a fejezetben Salamon szenteli fel az új templomot. 13-as és 14-es versek így szólnak. Mert a kürtölőknek és éneklőknek volt tisztük egyenlőképpen zengeni az Úrnak dicséretére és tiszteletére. És mikor nagy felszóval énekelnének kürtökkel, cimbalmokkal és mindenféle zengő szerszámokkal, dicsérvén az Urat, hogy ő igen jó és örökkévaló az ő irgalmassága, akkor a ház, az Úrnak háza megtelék köddel annyira, hogy meg sem állhattak a papok az ő szolgálatukban a köd miatt, mert az Úr dicsősége betöltötte az Istennek házát. Nézzétek meg, hogy amikor egységgel, egy hangon, egy szívvel, lélekkel tudtak felsorakozni az Úr dicséretére, akkor az Úrnak milyen dicsősége jelent meg? Fehér ködben jelent meg az Úr. Sűrű fehér ködben jelent meg az Úr. Közöttük, és ebben a ködben Csak tapogatózni tudtak, és lábaik sem tudtak megállni, és ez mindent el, akkor megváltoznak a napi rendi pontok is, amikor Isten dicsősége megjelenik. Nem az van, amit te terveztél, ő vezényel. Ő vezényel. Az Úr dicsősége töltötte be a házat. Ugyanez van az újszövetségi papsági szolgálatunkban. Ha te az Istent dicséred, magasztalod, áldod, imádod, a te templomodban lévő dicsőség, ami a belső emberedben lakik, ugyanígy fog kiáradni, mert Istennek ez a természete, hogy szeret kiáradni és megérinteni a másikat, és kijelenteni magát. Benne van a természetében ez az áradás. Szeret, élővíznek folyamaiként jön hozzánk, és megérint minket. Ez az áradás elő fog jönni az életeden. És nem kell az égvilágon semmi más tenned, mert a kenet áradni fog, és elvégzi a munkát. Megjelensz, és a betegek gyógyulni fognak. A Jézus nevében. Szerettem volna nektek szólni két rövid gondolatot még, és befejezem. A zsoltárok tele van az Úr, hogy kezdjed az Urat dicsérni? Kezd el a zsoltároknál. És a zsoltárokban gyönyörű dicséreteket fogsz találni arról, hogy a zsoltárosok hogyan dicsérték az Urat. És kezd el úgy, kezd el a nyelvekkel, és mindig olvas föl mellé egy zsoltárt, és kezdesz fölemelni a trón elé. És úgy dicsérni Istent. És aztán a Szent Szellem fog mást is adni az ajkad, de akkor azzal is hoz egy igét, akkor avval az igével kezd el imádni Istent. Avval az ige versel, hogy azt megvallod magad felett. És így tovább is egy fenséges, bensőséges közösség fog kiépülni köztetek, aminek a vége az lesz, hogy a templomból kiárad a dicsőség. A dicsőség kiáradásról két gondolat. Az egyik, az János Evangélium 17. fejezetében van. Azt ne gondoljuk, hogy ez a dicsőség való odafönt a mennyben van, és Isten magának tartogatja. Mert Jézus szavai erről nagyon tisztán szólnak. János Evangélium 17. fejezetében a 22-es versben szeretném nektek olvasni. Áldott legyen az Úr neve mindörökké. Jézus azt mondja, ez a főpapi imájának a vége felé van. És én azt a dicsőséget, amelyet nékem adtál, őnékig adtam, hogy egyek legyenek, miképpen mi egyek vagyunk. Döbbenetes állítás. Közlés, tudatja velünk. Ahogy az atyával beszélgetni, ebből ezt meghallhatjuk. Azt a dicsőséget, amelyet az atya Jézusnak adott, amivel itt a földön szolgált, amivel tette a jeleket és a csodákat, amivel a vizet borrá változtatta, és a halottakat feltámasztotta, és a csonkabonkák éppé lettek, és a vakok szemei megnyíltak, és a süketek fülei megnyittatnak. Ezt a dicsőséget, amivel Jézus ezeket cselekedte, mit mondott? Visszavittem magamban a mennybe, atyám, hozzád. Nem. Azt a dicsőséget őnékig adtam. Közölte velünk. Adatta nekünk. Az új teremtésben, a belső emberben jelen van ez a dicsősége Istennek. Mindennyian hordozzuk a szentek szentjében, itt belül ezt a dicsőséget. Bennünk van. Bennünk van. Szeretnénk ezt látni. Szeretnénk, ha ez megnyilvánulna. Ez minden vágyunk. Az utolsó időben kitöltök az én szellememből minden testre, mondja Isten, és szeretnénk ezt a kiáradást megtapasztalni, szeretnénk ezt a dicsőséget látni, hogy kiárad a mi templomunkból. Kívánjuk, minden vágyunk és kívánságunk ez, akik az Úrral járunk már régről. Meglássuk ezt, és látjuk ezt fokról fokra. Látjuk, de nagyobb mértékei és fokozatai jönnek ennek a közeljövőben. Elmondom nektek, hogy miként lehet ebben jó munkatársának lenni Istennek. Ez a záró gondolat. Ez a záró gondolat, és fel is készülhetünk a dicséretre, mert ez lesz, nem lesz már sok ebből a mai mondandóból, úgyhogy elfoglalnátok a helyeteket, megköszönném. A kettő Korintus, második korintusi levélre lapozunk. Tehát ez a dicsőség bennünk van, hogy a gondolatmenetet el ne veszítsük, ugye? Bennünk van, bennünk, itt, bennünk, mindannyian. Ez a dicsőség bennem van, kérlek segíts nekem, mondjad. Ez a dicsőség bennem van, mert Jézus nekem adta ezt a dicsőséget. Na igen, ez tiszta tehát. Nem kell várnunk, hogy a mennyből valaki lehozza. Bennünk van. Második Korintusi levél, 4. fejezet és 7. verse. Mond itt valamit, Isten, amin nagyon sokat időzök mostanában. Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy amaz erőnek nagy volta, Istené legyen, és nem magunktól való. Egy cserépedénybe helyezte Isten, kiöntötte, és úgy hivatkozik rá, hogy ez egy kis edényben van. Kis edénykéi vagyunk Istennek. És kérlek szépen, mondd meg nekem, hogyha egy edényben van valami, akkor hogyan tudod annak a tartalmát kiönteni? Hogyha megdöntöd azt. Meg kell dönteni azt az edénykét. És ez teljesen jelképesen azt sugallta nekem, miközben ezen az igén időztem, hogy ez olyasmi, mint amikor meghajlunk az Úr előtt a mi edényünkkel. Hogy igen, Uram, legyen meg a Te akaratod az életemben. Elmegyek oda, hova Te akarod. Igen, Uram, engedelmességben és alázatban. Meghajtjuk az edényünket, Isten. És amikor meghajtjuk az edényünket, mi történik? Kiömlik ez az erő. Isten ezt a két pontot nagyon kívánja tőled. Az engedelmességet és az alázatot. Mikor meghajtod így az edényed Isten előtt, ebben a fajta engedelmességben és alázatban. Isten az alázatot nagyon fontosnak tartja. Elkezd csordogálni ez a gyönyörű dicsőség az életeden, és meggyógyulnak az első betegek, és akkor egyszerűen elfelejtkezel Istenről olyan szempontból, hogy nem az ő neve hangzik el, hanem hogy én mentem be a kórházba, én tettem a kezemet rá, én voltam az, aki imádkoztam, és ez nem kedves illat Istennek így. Ebbe a hibába beleesünk, ha nem figyelzünk. Mert az ördög szereti ezeket a szeleket megszárnyalni, hogy adja alánk a lovat, hogy igen, te voltál. És bizony nem az Úr Jézus Krisztus feszítetett a keresztre. Az Úr Jézus Krisztus szent vére tisztított meg. Ő kérte el az atyától a szent szellemet, aki végzi ezt a munkát. Ha az ő neve nem hangzik el alázatban, akkor az edényed nincs megdöntve. És nem tud a további dicsőség áradni. Ez a cserép edényben van ez a kincsünk. Az első dolog, amikor csodák történnek, és a mikrofonhoz áll, aki bizonyságot tesz, hogy belekiabálom a mikrofonba. Ezt a csodát csak Jézus Krisztus tudta megcselekedni. Tisztáznom kell. Az első pont, mielőtt bárkinek, hogy kinek, ki a pásztora, hogy hova jár, ki kell jelenteni, hogy ezt a csodát az Úr Jézus Krisztus tudta egyedül megcselekedni. Ővé a dicsőség. Igaz, hogy megosztotta, hogy közölte velünk, hogy ez a dicsőség bennünk van, de őre kell minden visszamutasson. Minden róla szól, az egész életünkben, a szolgálatunkban, a dicsőség kiáradásban. Őt kell, hogy magasztalja. És erről az alázatról el ne feledkezzetek. Soha. Az egyik akadálya annak, hogy híres szolgálatokat ma nem lehet megtalálni sehol a színen. Elfeledkeztek erről, amiről Jézus tanított. Jézus olyannyira komolyan vette ezt, hogy megmosta a tanítványai lábát. És mondta, hogy amiként én cselekedtem, ti is úgy tegyétek. Meg most a tanítványainak a legnagyobb alázatnak a kifejezése, ami létezik. A létező legnagyobb mértékű megnyilvánulás, az Úr Jézus Krisztus megmosta a tanítványok lábát. Halleluja. Csodálkozom néha, hogy nem lavorral jöttök be a gyülekezetbe. És kéred meg a másikat, aki megbántott, hogy engedd meg, hogy ma megmossam a lábadat. Mert ez egy alázat megnyilvánulás lenne. És hidd el, hogy sok ördögöt elkergetne. Mert az ördögök megszégyenülnének, akik ezeket a viszálykodásokat szeretnék a gyülekezetben okozni. Tehát nem feledkezünk el erről. A cserépedényeinkben lévő dicsőség. Hogy tud kiáradni? Engedelmességben és alázatban, Isten előtt. Ez két nagyon fontos, két óriási terület, amiről ma nem kívánok már szólni és prédikálni, hanem megköszönöm a figyelmeteket. Ahogy mondta Sanders pásztor, magamat boldogra prédikáltam, úgyhogy én már boldog vagyok, remélem ti is. Remélem, hogy ő is, mert ha velünk hallgatta, akkor remélem, hogy az ő szíve is boldog. Jövő vasárnap már itt lesz veletek. Itt lesz veletek teljes épségében, az Úr szerelmében, és ő szólja az ígét nektek, úgyhogy gyertek vissza mindenképpen. Köszönöm, hogy ma együtt lehettünk veletek, és az Úr szerelmében kezdjük el ma ünnepelni az Úr Jézus nevét együtt, jó? Mert megérdemlik, elkezdjük dicsérni ezt a nevet. Fölállunk, és az Úr Jézus nevének adunk ma tiszteletet, dicséretet, tisztességet, úgy, ahogy az ige írja. Dicséretnek áldozatával megyünk most a trón elé, és teljes lényünket át fogjuk adni. Teljes lényünket. Elfeledkezünk a saját gondjainkról, és a Jézusra tekintünk, akinél a megoldás van. És hálát adunk Istennek, és köszönjük azt, hogy a végtelen szeremével szeret minket.